Eredményesének találkozó 2012. április 20-a. A szellemi háború 15. rész. Védelmi eszközei. Igazság szeretet.
Sziasztok, jó reggelt! Action. Jól van. Minden rendben van? Úgy érzem, mintha... ami hiányzik. Ja, persze nincs itt a pulpitus, de nem is kell. Vagy mi ez a színpad? Olyan alacsonyabbnak érzem magam. Tessék? Pedig elég magas vagyok. Nem, nem, tökéletes, jó így, semmi gond. Ki vagytok rúgva? ez a jó az önkéntesekkel, hogy nem lehet kirúgni őket. Ja, igen. Jól van, na. Tudod, ezt nem ugyanúgy jönnek legközelebb is, ugyanúgy csinálják. Oké, akkor ezt a pillanatot ragadom meg arra, hogy újra hálát mondjak. Nyilván dicsőség Istennek. Tehát azt gondolom, hogy ami történik, ami történik, az tényleg egy természet feletti közbeavatkozásnak, egy a mi képességeinket, erőnket, időnket, kapacitásunkat meghaladó befolyásnak az eredménye, de nektek személyesen is nagy-nagy részletek van benne. Úgyhogy csak köszönöm nektek, akik bármilyen szinten részt vettetek. Attila, Rafi, Péter, és sorolhatnám a nevek, mindannyiatokon végig kéne menni, Éva, Judit. Jó reggelt! Sziasztok! Úgyhogy csak köszönöm, abszolút, minden egyes rész nélkülözhetetlen. Most például ugye dolgozunk, és ez megint egy remény üzenet nektek, akik nézitek a videókat, hallgatjátok a hangfelvételeket, készülnek a gondolkodás forradalma felvételei, videók, hanganyagok. De most nekem is van benne részem, ezért készül ilyen eszméletlenül, hihetetlenül, borzasztóan lassan. Úgy értem, mint ahogy tudod, nő ez, nő, mint ahogy egy növény nő, tudod, amikor... elültettél egy, még tavaly ősszel, tudod, egy kis palántát, és nézed, megdöglött ez, vagy tudod, hogy nő ez még, és nézed, nőtt egy picit, még él. Úgyhogy így látszik, hogy milyen értéke van annak, hogy tudjátok, hogy elkészül a hangfelvétel, ehhez Attila minden reggel itt van, nem minden péntek reggel, és délutána sokszor fönn van a neten, ugyanígy a videó a Rafival. Ne viccetek, ez komoly meló. Tehát itt ők odaadják az idejüket és az energiájukat. És más dolgok, amik itt megszülettek. Hogy szólsz valakinek, hogy elmagyarázod neki, hogy mi a domain név, hogy hol kell letölteni a hanganyagot, hogy emlegeted valakinek, hogy van itt egy hasznos információ. Óriási érték. Ne viccetek, ez egyenes vonalat lehet húzni, a közé, amit csinálsz, és a közé, hogy valakinek megváltozik az élete. Hogy valakinek a szíve, figyelj, a szíve megtelik egy fél év, egy év múlva hálával. Ezt érted? Valaki ránéz az életére, mától számított fél év múlva, és azt mondja, hogy hálás vagyok. Hogy köszönöm, hogy ez az információ megmentett engem. Úgyhogy csak óriási dolog, amit csináltok. Óriási, és csak nagyon-nagyon hálás vagyok, és persze dicsőség Istennek. De az a rész, amit megengedtek, hogy ti tegyetek hozzá, hogy elérhetőek vagytok, hogy azt a részt hűségesen megcsináljátok, óriási érték. Úgyhogy a gondolkodás forradalma, anyagok jönnek. Olyan szívvel kell nézned rá, mint amikor tudod, amikor gondozod a szobanövényedet. Ez a megfelelő attitűd. Úgyhogy mondjuk el egy imát, és kezdjük el a mai alkalmat. Mennyei Atyánk, segíts nekünk. Szólj hozzánk. Gyere olyan közel hozzánk, amilyen közel csak lehet. Add, hogy olyan közel engedjünk magunkhoz, amilyen közel csak lehet. Olyan közel, hogy halljuk a hangodat. Még hogyha egész csendesen, egész halkan, suttogva szólsz is, mi visszatartjuk a lélegzetünket, odahajolunk, és megpróbáljuk meghallani, hogy mit mondasz nekünk. És te nem beszélsz érthetetlenül, világosan és tisztán szólsz, csak szelíden, csak halkan, nagy tisztelettel, de nagy-nagy szeretettel. Azért vagyunk itt, mindenható Isten, mert hallani akarjuk, amit mondasz. Mert amit mondasz, életet ad nekünk. Nem csak megváltoztatja az életünket, nem csak segít a problémáinkon, hanem valóságosan életet ad. Mielőtt hallottuk volna a szavaidat, csak alig éltünk. Most, hogy hallottuk, élünk igazán, csupa nagybetűvel. Úgyhogy adj nekünk teljes összpontosítást. Add te az üzenetet. Add te, hogy értsük, amit leírtál, az igédet. És aztán tette működővé bennünk. Élővé mindezt a tudást. Hálásak vagyunk mindenkiért, aki itt van, és ugyanannyira hálásak vagyunk mindenkiért, aki hallgatja a felvételt, nézi a videót. Áld meg, kérlek Jézus, azt az embert, aki most hallgatja ezt a felvételt. Áld meg messze a fölött, amit kérne, gondolna, vagy remélni merne. Adj neki, mindenható Isten, a te szereteted szerint, adj neki, adj bőséggel. Ez az imánk ma reggel, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Jó, úgyhogy csak időnként nézzétek meg a gondolkodásforradalma.hu weboldalt, illetve ha nem tettétek volna, akkor regisztráljatok az e-mail címetekkel, és ahogyan az anyagok elkészülnek, e-mailben fogom őket küldeni, illetve tájékoztatni titeket. Most pedig tovább megyünk a szellemi háborúval. Egy olyan részhez értünk, ahol igazából az isteni fegyverzeteket fogjuk végignézni. És ez egy kicsit ilyen akcióhős-szerűen hangzik, isteni, az isteni fegyverzet. Majdhogy nem nehéz komolyan venni, igaz? Tehát ez miről szól ez? De az írásrész, amiből ezt tanuljuk, Efézusiakhoz írt levél 6, nagyon konkrétan beszél erről, nagyon konkrétan gondol erre a fegyverzetre. Úgyhogy ez az, amit meg akarunk most nézni. Ugye az előző alkalmakon beszéltünk 2 Korintus 10, 3-ból, azokról az erődítményekről, amik a lelkünkben felépülnek Isten ismeretével szemben. És itt nagyon konkrétan gondolhatunk Isten ismeretére, ismered-e Istent? Hisz ez az egyik legnagyobb kérdés. Ugye, ha azt kérdezed magadtól, hogy melyik tudás hiányzik még belőlem? Milyen fajta információ az, amivel az életem előreléphetne? Ha már csak egy dolgot tanulhatnék meg az életben, és ezzel az egy dologgal kellene célba érnem, akkor mi lenne az az egy dolog, amit meg kéne tanulnom? És azt mondanám, hogy ismerd meg Istent. Ismerd meg Istent nem úgy, mint ahogy egy tudós analizál egy bogarat, hanem úgy, ahogy egy barát megismeri a barátját, ahogy egy férj megismeri a feleségét, egy feleség megismeri a férjét. Ismerd meg Istent. Tudj róla, de ugyanakkor lépj vele egy személyes kapcsolatban. És hogyha az egész életemben már csak egyetlen egy dolgot tanulhatnék, már csak egyetlen egy dolog léphetne be az életembe, akkor az Isten ismerete kellene, hogy legyen. Honnan veszem, hogy ez ennyire fontos? Kolossé, mert mindjárt megnézem. Egy 11-ben olvassuk, illetve azelőtt egy picit. Na, egy oda is lapozunk. Itt Pál apostol imádkozik a kolossi beli gyülekezetért, és nyilván a legjobbat kívánja nekik. A szívéből őszintén, a szívéből legmélyebben áll oda Isten elé, és kéri a legfontosabbat. És lássuk meg, hogy mit kér. Azt mondja, hogy ezért tehát attól a naptól fogva a 9. vers, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek. Tehát itt van, azt mondja, hogy van egy óriási buzgóság bennem, értetek. Imádkozom és könyörgöm, értetek. Nem tudom, hogy van-e körülötted olyan ember, aki ezt veled és érted megteszi. Vagy te vagy-e olyan, aki ezt megteszed valakiért. Tehát, hogyha te valakiért buzgón imádkozol és könyörögsz, akkor van a szíveden egy teher az illető iránt. Akkor a legjobbat kívánod neki. És Pál erről beszél. És itt van, hogy mit kér. És ezt kéri, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén. Ismerd meg az akaratát, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel. Harmadik, növekedjetek az Isten ismeretében. Ez gyakorlatilag mind a három erről szól, megismerni Istent. A gyümölcstermés arról szól, hogy ismerem Istent, nézem őt, és amit láttam, az hat rám, és egyszer csak eredményként megjelenik az életemben, ez a gyümölcs. Az ő akaratát megismerni, ez minden, úgy értem, merre fúj a szél? Mert a vitorláimat abba a szélbe szeretném kifeszíteni. És aztán ebben a szélben van a gyümölcstermés, és ebben a szélben Istennel utazva ismerem meg őt egyre mélyebben. És ugye innen indultunk, hogy 2 Korintus 10-ben pedig arról van szó, hogy a lelkünkben az ellenség felépített erődítményeket Isten ismeretével szemben. Ő is tudja, hogy ha Istent megismernénk olyannak, amilyen ő tényleg, ha látnánk Istent, mint Jézus Krisztust, aki mezítláb, szerető öleléssel, tudod, a farizeusok orra alá pörkölve, a bűnösöket magához ölelve, megmentő kézzel járt a földön, ha látnánk Istent aként, ami ő, akkor hatalmat nyernénk. Akkor erősek lennénk. Akkor nagyobb dolgokat vinnénk véghez, mint amiket maga Jézus Krisztus tett, ezt mondta ő. Hogy hasonló dolgokat, sőt nagyobbakat fogtok cselekedni. Wow! Úgyhogy, ha létezik egy szellemi háború, és az ellenséget, azaz minket, az ördög el kell, hogy vágja az utánpótlási vonalaitól, ha valahogy meg kell, hogy gyengítse, ha el akarja kerülni a frontális összecsapást, hogyha ki szeretne minket éheztetni, akkor erődítményeket kell felépíteni, Isten ismeretével, megismerésével szemben meg ne ismerjék az Istenüket. Nehogy, fiúk, nehogy elmenjen a következő istentiszteletre. Öregem, ha elmegy a következő istentiszteletre, ott lehet, hogy tanul valamit Istenről. Öregem, ne! Adj neki pénzt, vedd el a pénzét, adj neki örömöt, vedd el az örömét, csinálj bármit, letoljon, tedd gazdaggá szegényét, csinálj valamit! De el ne menjen a következő istentiszteletre. Fődémon beszél az aldémonnal, csűrcsavar levelei. Te normális vagy. Mit csinálsz? Nem látod, hogy olvassa a Bibliáját? Te normális vagy. Hát lassan szokássá alakult. Te elkerült a figyelmedet? Minden reggel előveszi. Csinálj már valamit! Miért olyan nagy ügy ez? Hát alig 10 percet olvas. 10 perc? Tudod, mennyi idő az? Tudod, mi lesz abból a 10 percből, ha 3 hónapig csinálja? 20 perc! És a 20 percből tudod, mi lesz? Elvesztettük a csatát! Ne üljél itt, babám, pattanj föl, és csinálj valamit! Szellemi háború. Erődítmények Isten ismeretével szemben. És amikről mi beszélünk, azok már benne vannak a lelkünkben. Már az ördögnek nem kell csinálnia semmit. Megcsinálta régen. Te elhitted, fölépült valahol a te közreműködéssel, felépítettetek egy várat Istennel szemben. És te ülsz a bástyáján, puskával. És véded. Isten ismeretével szemben. Miért? Mert ezek az erődítmények hazugságok. És a hazugság ereje abban van, hogy igaznak hiszed. A hazugság ereje abban van, hogy nem tudod róla, hogy hazugság. A hazugság ereje abban van, hogy meghúzza magát az életről alkotott normális elképzelések sorában. Mondok egy ilyen hazugságot. Egy olyat, amit én közelről ismerek. Én egy nagyon felelős ember vagyok. Nekem fontos dolgaim vannak, amiket nekem kell elvégeznem. És olyan sok feladatom van, hogyha mindet felelősen, jó fiú vagy, jól van, felelős, jól van, felelősen elvégzek, nem marad időm. Ez a reggeli 10 perc bibliaolvasás, ez talán még belefér. De ha egy kicsit elaludtam, akkor azonnal pattani kell bele a munkába, mert felelős ember vagyok. A munkám, a szolgálatom, a családom, mindért felelős vagyok. És ez annyira nyom engem, hogy nekem nem magyarázz arról, hogy elmenjek bibliaiskolába, vagy tudod, vállaljak extra szolgálatot, vagy hogy szánjak fél órákat, vagy órákat imádkozásra, vagy ilyesmire, felelős ember vagyok. És tudod, ez igaz, felelős vagyok. De öregem, mi ez, ha nem egy erődítmény Isten ismeretével szemben? És mit gondolsz, ki ül ennek az erődítménynek a bástyáján, puskával a kezében? Én. És ha kicsit közelítesz, úgy értem, tudod? A hazugság ereje abban van, hogy igaznak hiszem. És az egyetlen mód, ahogy menekülni tudok előle, az az, hogyha, mondok egy varázsszót, ha alázatos vagyok. Ha alázatos vagyok. Ami azt jelenti, hogy az igazságot alaphozzáállásból mindig magasabbra értékelem, mint az igazságról alkotott elképzelésemet. Ezt mondom újra. Van egy önigazságom. Az önigazság az az, amit én igaznak tartok. Mitől igaz? Attól, hogy én igaznak tartom. És persze, hogyha valaha voltál alázatos, akkor a te fejedben olyan dolgokat tartasz igaznak, amit egykor megvizsgáltál, akár a Biblia fényében, és úgy fogadtad el, hogy a Biblia alapján, és lehet, hogy tényleg igaz. De a büszkeség az az, amikor az első rangú mérce egy információval szemben az az, hogy benned van-e vagy kint. Az önigazságnak az a lényege, hogy én tudom. Én így gondolom, én így élek. Ez az én rendszerem, ne szólj bele. Ez az alapja a büszkeségnek, az önigazság, ne szólj bele. Én tudom, hogy hogy van. És ebben vannak igaz dolgok, és vannak tévedések. De ha az alap hozzáállásod ez, hogy nekem igazam van, és mások tévednek, akár a Biblia is téved, ha az alap hozzáállásom az, hogy nem kérdőjelezem meg a szívem legmélyebb elkötelezettségeit, akkor ezek az erődítmények, figyeljetek, olvassátok le a számról, mind állva maradnak. És védeni fogod őket. Isten ismeretével szemben. Az egyetlen módszered, hogy újra meg újra odafekszel a kés alá. Hogy újra meg újra azt mondod, hogy én tévedek, javíts ki, Uram, ma olvasni fogom a Bibliát 10 percig, de azért, hogy kiderüljön, hogy miben tévedek. Bármit megtámadhatsz, bármihez hozzányúlhatsz, bármiben kijavíthatsz. Fogj meg engem, nyújj bele a szívembe, csavard meg, ha van bennem valami becsapottság, ha van bennem valami álnokság, valami gonoszság, akkor találd azt meg, és fordíts meg, mert bolond vagyok, képes vagyok önmagam ellenségeként következetesen önmagam ellenségeként élni. És fenntartani erődítményeket a te ismereteddel szemben. Az alázat az egyetlen, amely megmenthet. És az alázat eszköze a Biblia. Megint csak engedjetek, hogy lapozzak. Muszáj ezt elmondani, mielőtt belemegyünk a fegyverzetbe. Zsidók 4, 12. Tévedek. Ott állok az erődítményeim bástyáin, és megvédem az életemet attól, hogy Isten javítson rajta. Megvédem magam a megmentéstől. Hogyan menekülök? Így, hogy minden nap odafekszem a műtőasztalra. Zsidók 4.12, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek az ízületek és a velük szétválásáig, és figyelj, megítéli a szív gondolatait és szándékait. Olvasom a Bibliát alázattal, és egy borzasztó pontos, egy borzasztó éles mérce megítéli a szívem szándékait, és azt mondja, hogy Sanyi, ha igazán felelős vagy, akkor mindenek előtt megismersz engem. Ha igazán felelős vagy, akkor nem mered egyedül csinálni az életedet. Mert ha igazán szereted a családodat, és igazán gondot viselsz a munkádra, akkor behívsz engem a munkádba, engem a családodba, engem a felelősségedbe. És az egészben van egy koncepcionális tévedés. Én vagyok Isten. Rajtam van minden felelősség. Neked csak annyi van, amennyit én delegáltam neked. Amennyit én bíztam rád. És bíztam rád, jól mondtad, van felelősséged, de az igazi felelősséged, Kolossi 1.11, hogy egyre jobban megismerjem őt, az ő akaratát, hogy éljek tökéletesen neki tetszően, ami nem egy ilyen engedelmesség, hanem van egy szerető akarat, amely pragmatikusan, bölcsen, a legjobb út. Elmebeteg vagyok, ha nem ezen az úton akarok élni. Ha felelős vagy, ezt az utat keresed. Vigyázz, mert itt van egy erődítmény, amit nem ostobák építettek a lelkedben, hanem olyan lények, akik pontosan tudják, hogy mennyit kell ferdíteni az igazságon, hogy a viszájára forduljon. Feküdj oda, kérlek, az ige kése alá nap, mint nap, és az kiigazít, az visszaigazít, nem ítélve, hanem szerető öleléssel. Nem úgy, mint ahogy vagy uralkodó azt mondja, hogy te bűnös vagy, hát akkor mindannyian azok vagyunk, persze, hanem úgy, ahogyan egy edző az olimpiai bajnokkal küzd. Figyelj, Béla, amikor így csinálsz, kicsit húzd lejjebb, mindig följebb húzod, húzd lejjebb, mert ahogy lejjebb húzod, akkor megy jól a kezed a vízbe, érted? És megy a következő kör is, ugyanazért a célért, a cél felé törve, egyre pontosabban, egyre jobban, egyre győzedelmesebben élünk. Az ige által. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Sőt, mindenki mezítelen és fedhetetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Az ige. És erről beszéltünk múlt alkalommal. Hogy az igének, Isten kijelentésének hihetetlen tekintélye van. Igazából az ige nélkül el lennénk veszve. Az ige nélkül csak vélemények lennének. Úgy értem, én benne vagyok több vállalkozásban. De az egyikben próbálunk döntéseket hozni. És igazából nincs vezető. És vélemények ütköznek egymásnak. És vége láthatatlan rágógubi nyújtás. Lehetetlen, szörnyű. Úgy értem, az ember vakságban él, az ember bizonytalan. Kérlek, mondja már meg valaki, hogy hogyan kell élni. De ki mondhatná meg? Ki mondhatná meg, ha nem ez a könyv? És te fölállsz, te leülsz, te kinyitod és olvasod. És a megkérdőjelezhetetlen abszolút igazság hangzik el a szádból. Nem az enyémből, hanem a Bibliáiból. És nem én olvasom, hanem te olvasod. Oké, úgyhogy itt tartunk. Az isteni fegyverzet, Efézus 6. Tizedik vers. És végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ehhez Kolossét is hozzáolvasom, jó? Csak végig. 11. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének a nagysága szerint. Ugyanez a gondolat. Figyelitek? Kolossé 1.11. És aztán Efézus 6.10. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ez volt Efézus. Aztán Kolossé. Erősödjetek meg az Isten ismeretében. Ez volt az előző rész vége, amit olvastunk. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének a nagysága szerint. Jó, tehát van egy megerősödés. De azon tűnődöm, hogy mi a gyökere ennek, mi a természete ennek a megerősödésnek. Ugye, ha karizmatikus volnék, akkor azt mondanám, hogy a Szent Szellem hatalmában, ahol az én hitem hegyeket mozdít, ahol szellemi ajándékok nyilvánulnak meg rajtam, ahol valamiféle földi, látható, nem földi, de egy látható, megtapasztalható erő nyilvánul meg az életeden keresztül. Imádkozol valamiért, és az megtörténik. Ráteszed a kezedet egy betegre, és az meggyógyul. Nyelveken szólsz. Mit tudom én, mi minden történhet Isten szellemének a munkáján keresztül. És azt gondolom, hogy ez igenis lehet része ennek. Inkább úgy mondanám, hogy következménye. De hogyha olvasom ezeket a részeket, itt egy másik fajta erőről beszél. Egy olyan erőről, amelynek a hit definíciójához sokkal több köze van, mint a hit látható eredményeihez. A hit meggyőződés, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, és a reménylek dolgokban való bizalom. A valóság ismeretéhez van köze, hithez van köze. Hithez, mit gondolok, miben hiszek. És amit hiszek, az aztán gyümölcsöket terem, és bizony Isten a hitemen keresztül végrehajthat egész vad dolgokat. De azt gondolom, hogy nem kezdhetem a végén, nem kezdhetem ott, hogy csodákat akarok látni a kezem nyomán, miközben a szívemben egy egész másfajta gondolatrendszer, hitvilág, meggyőződés van. Isten fegyverei, hadd mondjam így, hogy a hit fegyverei, intellektuális fegyverek, a meggyőződéseimmel és az az alapján hozott döntésekkel kapcsolatos fegyverek, és mindjárt fogjuk olvasni. Azt mondja, mert öltsétek tehát magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Pont. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Oké, tehát van egy erő, a fegyverzet felöltése, amely arra jó, hogy az ördög mesterkedéseivel szemben megálljunk, azaz van az ördögnek mesterkedése az életedben, van ellened egy stratégia, aztán van egy nagyon tiszta célmeghatározás, a harcunk nem test és vér ellen folyik. Miért hangsúlyozza ezt ki? Mert a test és vért látjuk. Hazamegyek, és a feleségem kimondja azt a mondatot, ahogy belépek az ajtón, ami a legnagyobb fájdalmat okozza nekem, és a legnagyobb valószínűséggel vezet azonnal egy parázsvitához. Ki mondta ki azt a mondatot? Ha feleségem, ha nem láttad? Mozgott a szája, hang jött ki rajta, és szavakat formált. A feleségem volt. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy kinek kell elkapni a torkát, és addig rázni, ameddig csak... Nem is hiszem el, hogy ezt kimondtam. Igen, ez nem lesz rajta a felvételen. Úgyhogy ott vagyok, és folytogatom a feleségemet, mert nyilvánvalóan mit csinált velem? És itt mondja az ige. Azt mondja, hé, Sanyi, nem látsz valamit? Nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem, és akkor beszél egy démoni rendszerről, egy hierarchiáról, egy többszintű vezetési rendszerről, ugye itt különféle megnevezéseket használ a szellemi világ lényeire, rangokról és pozíciókról és feladatokról beszél. Egy rendszerezett ellenségről, amely a test és vér mögött van. Hiszünk abban, hogy a démonok képesek üzeneteket kommunikálni felénk úgy, hogy mi azt a saját gondolatainként, a saját véleményünként érezzük. Úgy hívjuk ezt, hogy kivetítések. Ez olyan, mint amikor, nem tudom, volt, most csak ez anyagi világban látod, tárgyalsz valakivel. Hat fős tárgyalás, három fő a vevő oldalon, három fő az eladó oldalon. És a vevő oldalon van egy ellenlábas. A vevő oldalon van valaki, akinek van egy nagybátyja, akinek van egy ugyanilyen terméke, és a nagybátyja ígért neki 500 000 forintot, hogyha azt a terméket veszik meg. És ott ültök a tárgyaláson, és te tudod, hogy az a termék, amit meg akartok venni, az egy jó termék, és igazából te, mint vezető, vevő vagy, meg akarnád venni. De ott ül melletted a saját frontvonaladon, a saját csapatodban egy ellenlábas. És így beszól. Tudod, amikor mondja az eladó, hogy ez mit, csak ilyeneket csinál. És így hat rád, tudod, és így gondolkozol rajta, hogy hát ez egy jó cucc, de látom, hogy nem jó, mert így jön felém ez a sugárzás, hogy ez nem jó. És akkor bele, na és hogy van az a szervisszolgáltatással? És akkor magyarázzák, hogy hogy van. Ha, értem. Tudod, és van egy ilyen attitűd, ami befolyásol téged, egy kivetítés. És lehet, hogy konkrét szavak, konkrét érvek, amelyek részben igazak, részben nem. Akár konkrét hazugságok. És gondolj bele, hogyha mindez úgy zajlik, hogy nem ül melletted fizikailag senki, csak szellemileg, és az egész egyes szám első személybe hangzik el. Én azt gondolom, hogy itt baj van a szolgáltatással. Én azt gondolom, ez az ár túl magas, ez így elhangzik benned. Tudod, mennyibe kerül? Ennyibe. És tudod, jön a, ez az ár túl magas. És rögtön gondolom, hát ez az ár túl magas, de miért is túl magas? Tudod, és egy ilyen befolyásolás zajlik. Nem test és vérelem a tusakodásunk. De a cél az, hogy a test és vér szinten legyen a harcunk. Mert akinek célja és terve van az életeddel, az ördögnek mondjuk, a legjobb az az, hogyha te a feleségedet folytogatod. Miközben ő csinálta az egészet. A feleséged azt se tudja, hogy mit mondott. Nem is tud róla, hogy ki mondta azt a mondatot. Két perccel később el is felejtette. De ki volt játszva benned egész nap, hogy ezt a mondatot halld, és benne elő volt készítve, hogy ezt a mondatot kimondja. És annak a mondatnak hozzánk, konkrétan, a mi szívünkhöz, a mi hozzáállásunkhoz, a mi szeretetünkhöz, a mi igazi kapcsolatunkhoz, a feleségemmel, semmi köze. Tudod, mihez van köze? Szellemi háborúhoz, hogy nem test és vérelem van tusakodásunk. Ahhoz van köze. És én belegyaloglok a csapdába, folytogatom a feleségemet, ő jogosan sír, mert folytogattam, és még nem tudom, miért ilyen érzékeny. A feleségeknek bírniuk kell. Jó, oké, viccelek. Tehát, hogyha ha ezt a felvételt nézted először, és esetleg van erőszakos hajlamod a feleségeddel kapcsolatban, tilos. Férfi szereti a feleségét. És ha kell, meghal érte. Ugye, az asszony földarabolhat apró darabokra, és te hálával tűröd. Azt hiszitek, viccelek? Az igaz, hogy nem tudom megcsinálni, de ez a bibliai modell. Úgy értem, csak egy kicsit menjünk vissza. Keresem, itt van ugyanabban a fejezetben. 5-25. Férfiak! Ez vagy te, aki folytogatod a feleségedet. Úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Krisztus hogy szerette az egyházat? Az egyház azok mi vagyunk, a hívők. Hogy szeretett minket hívőket? Mit engedett meg? Megöltük, igaz? Hát nem szereteltük föl, hanem más módszert használtunk, de megöltük. Mi a módszer? Tehát mi a színvonal, hogy a férfi úgy szereti a feleségét, hogy akár a felesége meg is ölheti. És ezt a feleségek rendszerint megcsinálják. Ezért élnek rövidebb életet a férfiak. És persze ez nem jelenti azt, hogy a feleséged vezet. Ez nem jelenti azt, hogy a feleséged irányít. Csak azt jelenti, hogy amikor ő a maga érzelmi lényével csapkod maga körül, és levágta a füledet, orrodat, akkor te nem veszed elő a bárdot, tudod, és vetsz véget ennek a dolognak, hanem egy kreatívabb, egy szerető férfihez illő módon, tudod, félkézzel, félfüllel vezeted őt úgy, hogy élhessen. Mit nevettek? Igen, morbid, én tudom, Isten találta ki. Mondja valaki azt, hogy nincs humorérzéke. Jó, tehát vissza a szellemi háborúhoz. És szerintem erről fogunk még beszélni, erről az első részről, most menjünk a fegyverzet felé, jó? Tehát itt mindig ilyen ugorba haladunk, ilyen előre kettőt, hátra kettőt. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Mi a győzelem pontja a szellemi háborúban? Az ellenállás és a megállás. Mikor győztél? Ha ellenálltál, és megálltál az ördög mesterkedéseivel és befolyásával szemben. Ez a győzelem pontja. Úgy értem, én szeretem a feleségemet. Úgy szeretem, mint ahogy Krisztus az egyházat. Ez az igazság. Ebben állok meg, tudod. Leteszem a pajzsot, leszúrom a földbe, neki feszülök, és akkor hallom, hogy remeg már a föld egy kicsit, és akkor jön a csattanás. És ez volt a győzelem. Mi volt a vereség? Tudod, és ilyen kisimult, ilyen, tudod, ilyen pirosas, saras föld, tudod. Én már ott a Sanyi, kicsit összementél. Megállni, ellenállni, ez a győzelem pontja. Úgyhogy, és akkor most lássuk, hogy mik a fegyverek ehhez az ellenálláshoz. Ha megmaradsz az igazság mellett, győztél. Ha a hitet megőrzöd, amit igazságba vetettél, győztél. Ha nem cseréled le a Bibliát világi elképzelésekre, önigazságra, furcsa koncepciókra, győztél. Hogyha a gondolatrendszered megmarad a rendszerezett kategorikus tan mellett, amit a Biblia állít föl, akkor győztél. Úgy értem, ha megmaradsz szeretőnek, ha megmaradsz hálásnak, ha megmaradsz kegyelmesnek, győztél. Ha megmaradsz békességben, azaz kapcsolatban vagy Istennel úgy, hogy az ő élete átjár, és így minden körülmények között békességben lehetsz, amely a szellem gyümölcse, amely a szellemiség elsődleges indikátora, akkor győztél. Ez a győzelem, ez a győzelem. Egy kar kevesebb, és egy fül kevesebb, ez igaz. De megmaradtam a helyemen, és győztem. Úgyhogy lássuk a fegyverzetet. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel. Ez az első fegyver. Az öv, ha jól tudom, arra való, hogy összetartsa, ugye? Tehát az öv tartja a gatyát, meg az inget. Igaz? Mert ha nincs öv, akkor az ing szana szétrepül, a gatya meg lecsúszik. Másrészt az övre tesszünk föl más fegyvereket. Kardot, esetleg kulacsot, tört. Az öv a központi összetartó, ha lehet így mondani. Most csak hangosan gondolkozom. Hát mondd meg, hogy mi az öv. Ez egy jelkép, igaz? Egy jelkép. Valahogy próbálja illusztrálni, és ha jól tudom, ez az írásrész. A római hadviselés, ami a kor legfejlettebb katonai rendszere volt, elemeit használja példaként. Ma valószínűleg azt mondanánk, hogy tudod, hogy indulj csatába anyahajóval, repülőgép anyahajóval, legalább 200 vadászbombázóval rajta. Lehet, hogy... És akkor tudod, értenénk, ó, igen, hadviselésnek, tudod, ott más volt a rendszer, az övret hozta példaként. Hogy lehet, hogy az éjjellátót mondanám, mit tudom én melyiket. Ma más a technológiánk, próbáld beleélni magad. De a lényeg, hogy az első fegyver az igazság szeretet. Fordítsuk le magyarra. Szeresd az igazságot. Hogyan készülök föl a szellemi háborúra? Úgy, hogy szeretem az igazságot. Úgy értem, hogy de hát nem szeretem. Köszönöm az őszintességet. Javaslom, hogy szeresd meg. Javaslom, de hogy lehet valamit megszeretni? Úgy, hogy udvarolsz neki. Úgy, hogy elkezded nagyra értékelni. Úgy, hogy nézegeted. Ugye te férfi és nő úgy szokott egymásba szeretni, hogy valami felhívja a figyelmét egymásra, és aztán nézegetik egymást. Nagyra értékelik egymást. És ahogy nagyra értékelik egymást, ahogy figyelik egymást, értéknövekedés, kincs születik benne, és ahogy kincs született a másikba, a szív automatikusan oda megy, ahol a kincsed van, és szeretet jön létre, hozzákötődöm, megszeretem. Az igazság egy értékes dolog, az igazság valami, amit akarok, az igazság valami olyasmi, amit régen úgy tanultam, mert én még az átkosban nőttem föl, hogy az igazán dörzsölt, az igazán jampi, az megkerüli az igazságot. Ugye te az az igazán jampi, aki ott veri át az államot, ahol csak bírja. Az viszi valakire, aki a legügyesebben csal. Benne van a vérünkben, hogy a becsületes ember, az igazsághoz ragaszkodó ember, az egy lúzer. Nem tudom, hogy a ti véretekben benne van-e még, az enyémben még benne van. Ugye te, tudod, egy világi társaságban, tudod, beszéljünk az adófizetésről. És legyél te az, aki azt mondod, hogy én befizetem az adómat, az utolsó fillérig mindent. És tudod, és így vége a beszélgetésnek, megfagy a levegő, veszik a sörüket, a többieket, és átülnek egy másik asztalhoz. Mert ez van a vérünkben. És nem tudom, hogy ez most egy jó példa volt-e, és igaz-e konkrétan az ismeret elméleti igazságra, mert ugye ez egy jogi, törvényszerű igazságról beszél, de igaz-e az, hogy szeretjük az igazságot? Vagy lehet, hogy ott is van egy erődítmény? Lehet, hogy a lelkünkben van egy ilyen, hogy az igazság az jó, csak ne kerüljek túl közel hozzá. Mert ha túl közel kerülök hozzá, az igazság fényében nagyon hamar kiderül, hogy velem gáz van. Hogy értem, megtanultam bujkálva élni. És bujkálni leginkább az igazság elől kell, hisz zsigeri alapon, a legmélyebb pontomon tudom, hogy én bűnös vagyok, hogy tévedésben vagyok, hogy stiklizek, hogy nekem nem tesz nagyon jót a világosság, a félhomály talán. Ott az árnyékban, azért a kabátok mögött meghúzom magam. Az az én területem, ott kavarok. De kijönni a fényre, és azt mondani, hogy világíts rám, tudod, ez vagyok én, világíts át, tudod, láss annak, ami vagyok, és én ezt szeretem. Hát, nem tűnik olyan népszerű üzenetnek. Tudod. Egy esetet kivéve, hogyha az evangélium igaz, hogyha a rómaiakhoz írt levél 8:1 igaz, hogy nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Nincs már semmilyen kárhoztató ítélet, elvégeztetett. Úgy értem, az én igazságtalanságaimnak az ára ki lett fizetve. És hogyha sokat vétkezem, akkor nagyon szeretek. Ha sokat vétkezem, akkor sok bocsájtatik meg. És az igazság bár bizonyos értelemben elítél, de azonnal fel is ment, mert a törvény Mózes által, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által jött el. Jól mondom? Ez van egy János elején, János evangéliumának az elején. Jött egy új rendszer, amely igaz, és azt mondja, hogy az igazságból nem alkuszom meg. Aki kívánsággal tekint egy asszonyra, a szívében már házasságtörést követett el. És a házasságtörésnek a zsoldja a halál. Nem alkuszunk. És mind holtan esünk össze. De nem, mert azt mondja, hogy én kifizettem, és mind szabadok vagytok, mennyire, teljesen, az adósság teljesen ki van fizetve. Hagyd, hogy szeresselek, hadd, hogy megtöltsem az űrt a szívedben, és lesz egy új életed, amely idővel, egy tapasztalati megszentelődésen keresztül a tetteidben, a gondolataidban is megmutatkozik. De ki van fizetve? Az igazság már nem az ellenséged. Már nem kell gyűlölnöd azért, mert téged elítél, mert már nem ítél el. Azelőtt meg kellett, hogy görbítsem azt, ami egyenes volt, mert én is görbe vagyok. És ha nem görbítettem meg, akkor egy olyan ítélet alatt kellett élnem nap, mint nap, amit nem bírtam elviselni. Szabad-e lopni? Nem szabad, de hát pff, a mai világban, ugye, ez ómódú. Persze, hogy igazán lopni nem, de hát egy kicsit, mit tudom én, a telefonszámlából, meg a... Hát lehet, tudod, és miért kell azt mondani, hogy lehet? Mert én is lopok, meglopok. És ha azt mondom, hogy nem lehet lopni, akkor egy károsztatásban élek. A saját törvényem, a saját felismerésem val ellenem, és ebben nem tudok élni. Úgyhogy ahhoz, hogy élhessek, meggörbítem egy kicsit a törvényt. Kicsit meg... Szeretem én az igazságot, a sajátomat. Szeretem én az igazságot, miután a saját szám ízére faragtam. Tudod, Sanyi, hol vagy? Ez a kis piros maszat? Ez volt te? Mintha nem sikerült volna megállni. Az első fegyver az igazság szeretet. De legyünk őszinték, ha a bevégzett munka nem igaz, ha nem minden kegyelemből van, akkor lehetetlen szeretni az igazságot, akkor az igazság az egyetlen és végső ellenségem. Mert nem tudok neki megfelelni. Egyetlen ember se tud neki megfelelni. A farizeusok azt hitték, hogy meg tudnak felelni. És ők voltak a legrosszabb fajta lény a világon. Ha valakire halagudott Jézus, akkor rájuk. Miért? Mert igazából ők se feleltek meg neki. De miután azt hitték ők maguk, hogy igen, rákényszerítették a népre, hogy ők is feleljenek meg. És mert rajtuk sokkal jobban látszott, hogy nem felelnek meg, ezért magukat egy magasabb szintre emelték, mint ahol a nép mi vagyunk. Pusztító, pásztor Havelen Csaba fogalmazott így, a törvénykező rendszerben való győzelem pusztító a kapcsolatainkra. Én, Mr. Tökéletes, aki megfelelek a törvénynek, nyilvánvalóan több és jobb vagyok, mint te. És mivel én megfelelek, ezért jó nekem ez a rendszer, elvárom tőled is, hogy te felelj meg neki. És amikor nem felelsz meg neki, akkor azonnal ott van rajtad az én neheztelésem, amely a törvény teljes tekintélyével sújt le rád. Ez nem az új szövetség. Ez nem Jézus Krisztus rendszere. Jézus Krisztus azt mondta, hogy mind hiával vagyunk Isten igazságának. Nincs senki, aki jót cselekedne. Ezért ingyen könyörül meg rajtunk, mindannyiunkon. És aki csak hisz, azt megigazítja. A bűneit magára veszi, a saját igazságát neki adja. És innentől nincs semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik megtértek, akik Jézus Krisztusban vannak. És ehhez hozzá kell tenni 1 János 1.9-et, hogy ettől az igazság nem szűnt meg. Hey, Krisztus kifizette, gyerünk, nyissunk kocsmát, kupleráit, raboljunk, gyerekkereskedelem, ami csak belefér, miben van a legnagyobb biznisz? Krisztus kifizette. Tudod, az Úr átlépett a mi oldalunkra, innentől a bűn a biznisz. Ezt jelenti ez? Távol legyen. A bűn pusztító, a bűn volt az, amiért Krisztusnak meg kellett halni, a bűn, aki cselekszi, azt elpusztítja, és elpusztul az is, akin cselekszi. A bűn az ellenség. Úgyhogy 1 János 1.9 azt mondja, hogy rövid elszámolás. Úgy értem, ennek az egésznek az a célja, hogy te szabad lehess, és hogy ne kelljen többé elgörbítened azt, ami egyenes. Úgyhogy innentől 1 János 1.9 meg kell vallanod a bűnödet. Gyorsan egyet kell értened velem. Ámos 3.3. Hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek? Hogyan járhatnék én Istennel, ha mindig azt mondom, hogy te hazudsz, és nekem igazam van? Tudod, beszélgessünk a mindenhatóval. És tudod, és én osztom az észt a mindenhatónak, és a mindenható épp alakítja hozzá a világ mindenséget az én kis elképzeléseimhez. Nem, valószínűleg nem fogja csinálni. Úgy fogja csinálni, hogy ő mondja, hogy a dolgok hogy vannak, és én pedig azt mondom, hogy igen, értem. Igen, ámen. Igen, új felismerésre jutok. Igen, megtanulom. Igen. Én igen. Te tanítasz, és én egyetértek. Én kérdezek, és te válaszolsz. Hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek? Egyet kell, hogy értsünk. Úgyhogy, amikor vétkezem, megyek Istenhez. 1 János 1.9. Megvallom a bűnömet, ő hű és igaz. Megbocsátja a bűnömet, és tisztít, és megtisztít minden gonoszságtól. És mondja, hogy igen, így van, köszönöm, most egyetértettünk, és én szeretlek, és szabad vagy, és menj tovább. És a lelkem tanulja, hogy mi a helyes, és mi nem, hogy hol van az élet, és hogy hol nincs. A lelkem tanulja, hogy egy kegyelmi környezetben van, ahol nem a teljesítményem számít. És ahol az igazság igaz, azért, mert igaz, mert gyönyörű, mert szép, mert a szeretetet írja le, és azért, mert én nem felelek meg neki, nem kell elgörbítenem, hanem van egy másik módszer, hogy megvallom, hogy kegyelmet kapok, és Krisztus azt mondja, hogy szabad vagy, én kifizettem, így van, ne görbítsd el, szeresd az igazságot, gyönyörű. A házasságtörés bűn, és nem baj, hogy te nem vagy elég erős ahhoz, hogy ellenállj egyedül, csak valld meg, mondd azt, hogy igen, ez bűn, és én megbocsájtom, és tisztítlak, és tisztítlak. A kapcsiság bűn. Tudod, az önzés bűn, a nyelvnek számtalan bűne, pletykálok, fecsegek, bűn, úgy értem, ezer dolog, depresszió, önsajnálat, tudod, egy ilyen befelé fordulás, az önzésnek egy nagyon kifinomult formája, bűn, és nem mond, hey, te nyomorult bűnös, nem, Isten azt mondja, gyere, hadd öleljelek meg, csak engedd el azt, ami épp tönkretesz. Én szeretlek, megtisztítlak, szeresd az igazságot. Az igazság érted van. Az igazság nem egy önkényes törvényrendszer, hanem a szeretet szabályokban leírt formája. Róma 15-höz halapozunk. Csak hogy értsd, hogy mit jelent a törvény. 13, bocsánat, 8. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Wow, mit mondasz, Uram? Azt mondom, hogy minden parancsolatot, az az egy parancsolat foglal össze, hogy szeress. A ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, az mind a lebontása a szeresnek. Miért? Te milyen világot szeretnél? Olyat, ahol nem a szeretet uralkodik, akkor mi uralkodjon? Mondd meg, ki legyen az. Hogy? Te. Na de az a te, az csak a te világodban, te az én világomban én vagyok. És én vagyok az erősebb. Úgyhogy akkor én uralkodom. Értjük mi. Igenis egy olyan világot szeretnénk, ahol a szeretet uralkodik. És a szeretet mondja azt, hogy mert azt, hogy ne paráznák, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglal össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Szeressük már az igazságot. Fedezzük már fel benne a kincset. Ez az első fegyver. Miért olyan fontos ez? Hát mert ha én se szeretem az igazságot, ha nem keresem, ha nem értékelem felül, akkor hogyan kellhetne versenyre egy olyan koncepcióval, amit 20-30 éve tartok igaznak, és élek az alapján? Figyeljetek, hogyha Isten nem hagyná az én felelősségtudatomat egy picit átigazítani, nem lennék itt. Nekem nincs időm erre az eredményes élettalálkozó dologra. Nincs erre időm. Nekem van egy családom, vállalkozásom, dolgoznom kell. Majd, hogyha túl leszek rajta, majd akkor jövök. Nincs erre időm. Ez az én igazságom. Jó, megnézzünk még egyet? Belefér még? Még egyet, jó? Oké. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját. A második az egy páncél. Egy mellvért. Ha jól tudom, a rómaiak mellvértet hordtak, meg válvédőt, meg azt hiszem sípcsontvédőjük is volt. Páncél. Ami szintén egy védekező fegyver, illetve az már egy védelmi rendszer. És igazából az előző gondolatmenetben ezt érintettük, igaz? Az igazság szeretethez rögtön hozzá kapcsoltuk a megigazulást. A megigazulás Rómához hagylapozza. Annak a kérdése, hogy vajon az igazság lehet-e a barátod, vagy sem. Ha nem igazultál meg, azaz, hogyha nincs egy garantált jogalapod arra, hogy megállj Isten valóságában, hanem úgy gondolod, hogy a te megítélésed folyamatos, és a teljesítményedtől függ, akkor utálni fogod az igazságot. Mert még ha teljesíted is, mindig félni fogsz tőle. Mert ma újra megmérnek. Mi alapján? Az igazság alapján. Ma újra megmérnek. Nem nyitom ki a Bibliát, mert lehet, hogy olvasok benne még egy szabályt. 452-t betartottam ma, de ha jön hozzá 453-dik, összeomlok. Az igazság nem a barátom, mert újra meg újra megmér, megvizsgál, és vagy zuhanok, vagy élek. De ha megigazultam, ha az én helyzetem független már a teljesítményemtől, akkor lapozgathatom az igazságot, mint valami olyasmit, amit majd Isten fog rajtam bevégezni. Ami egy ígérete, ugye? Filippi 1.6 szerint, hogy azt a jó munkát, amit elkezdett bennünk, arra napra el is végzi. Jól mondom? Filippi 1.6-ban van? Bizony ott van. Úgyhogy nézzük csak meg Rómaiakhoz írt levelet. 25. vers. Nem, 24. Nem, 23. Róma 3-ban, igen. Róma 3:23. Nem, olvasjuk 22-t is. Na, legyen 21. Nem, legyen 19. Csak mert, tudjátok, Rómaiakhoz írt levél magyarázza ezt, úgyhogy 19. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Ez hangzik el azután, hogy egy fél fejezet taglalta azt, hogy nincs egyetlen jó ember se, hogy mindenki gázos. És utána azt mondja, hogy a törvény cselekvéséből, tehát abból, hogy te megcsinálod-e, amit kell, vagy nem, abból senki nem fog megigazulni előtte. Senki nem fog úgy bekerülni a mennybe, hogy azt mondja, én megtettem mindent. És Isten azt mondja, tényleg, jöjj be az én birodalmamba, a saját tetteid jogán. Nem lesz ilyen ember. Azt mondja, hogy a törvényből csak a bűn felismerése adódik, azaz a törvény odáig tud elvinni, hogy mind azt mondjuk, hogy hű, de nagy gáz van. Hű, de nagy gáz van. Ugye te annyi szabály van, amiből egynek se tudok megfelelni. Ugye te nyilvánvalóan céltévesztő vagyok. Nyilvánvalóan hiányzik valami, és nem tudom megoldani. A törvény arra van, hogy megpuhítson minket, felkészítsen arra, hogy ajándékba fogadjuk el a megigazulást. És itt olvassuk tovább. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága. Isten igazsága nem egyenlő a törvénnyel. A törvény egy kifejeződése volt Isten igazságának. Most Jézus Krisztusban a törvény szabályrendszerétől egy teljesebb definícióban, szabályrendszerétől függetlenül egy teljesebb definícióban jelent meg Isten igazsága. Melyről bizonyságot tesznek a törvény és a proféták, ugye ez az apologetikai rész. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Oké? Van egy magasabb szintű igazság, hit által Krisztusban lesz nyilvánvaló. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett. Oké, mind gáz, mind bajba vagyunk, mind. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből. A kegyelem ajándékot jelent, tehát mondom így. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket ajándékozó, adakozó természetéből, miután megváltotta őket Jézus Krisztus által, azaz igazságot szerzett a jognak. Jog szerint volt egy követelés. Jézus Krisztus odament a pénztárhoz, és kifizette a váltságdíjat. Jog szerint, a törvény szerint minden rendben van. Miért tette ezt Isten? Az ajándékozó, adakozó kegyelméből. Hogyan tette? Ingyen tette, ingyen igazított meg minket. Igen, a szeretetéből, igen, a kegyelméből. Igen, nem a szőnyeg alá söpörve, hanem ténylegesen megváltva, kifizetve az adósságot. A törvény miért volt? Hogy ezen a ponton senki nem mondja, hogy én nekem ne fizessék ki semmit. Én jó ember vagyok, mert a farizeusok ezt mondták. Hát te nekem ne bocsássál meg, nincs mit megbocsájtani. Ugye értem, a törvény rendszere olyan szépen megpuhít minket, ilyen kis kenhetőek vagyunk. Jön Krisztus, és azt mondja, hogy kegyelem. És én mit mondok? Nekem ad, itt vagyok, én vagyok az, akinek szüksége van rá. Na figyeljetek, és a megigazulásról beszélünk, ugye? Mert ez a második fegyver. Mi a második fegyver? A megigazulás páncélja. Ezek intellektuális dolgok, jól értem? Ezeknek a hithez van köze, a meggyőződésedhez van. Mit gondolsz magadról, mit gondolsz Istenről, mit gondolsz az életről, mit gondolsz az életed stabilitásáról, mit gondolsz erről az egészről? Ez erről szól. Úgyhogy ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. 25. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Hó, az igazság. Most megmutatja. Megigazulás, igazság, az ő vérében hisznek. Oké, tehát kik? Akik hisznek. Miben? Az ő vérében. Mi az ő vére? Amit a Golgotai kereszten kiontott. Igaz? A megváltás munkája. A vér, az igazi fizetség a bűneinkért. Mi hiszünk benne, és ilyen módon megmutatja Isten az igazságát, ezt a magasabb rendűt, azt, amely a törvény betűjétől független. Izgatott vagyok. Milyen ez az igazság? Miről fog ez szólni? Amit most megmutat, kemény lesz? Be tudjuk tartani? Szerethető lesz ez az igazság? Vagy ezelől is majd menekülnem kell? Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt, aki Jézusban hisz. Mi a te igazságod, Uram? Jézus Krisztus kifizetett mindent. És az én igazságom az, hogy ugyanazt az igazságot adom neked, mint ami az enyém, mint ami az atyáé, ha hiszel Jézus Krisztusban. Ő az egyetlen elégséges áldozat. Hiszel benne? Ha igen, akkor a mínusz végtelenből a plusz végtelenbe léptél előre. Nem egy kicsit előrébb, hanem teljes megkérdőjelezhetetlen váltás. Milyen jogalapod van, Schlingloff Sándor? Itt! A saját tetteim alapján semmi. Semmi. Érted? Semmi. Értsd, hogy semmi. Sanyi, de te annyit teszel, tudod, tartod ezeket a találkozókat, és annyian köszönhetnek neked. Semmi. Zéró értéke van. Nulla. Zéró. Zéró. Akkor mit van, Sanyi? Egy ajándékom, amit ingyen kaptam, kegyelemből. Mert Krisztus elnézte az előbb elkövetett bűnöket, és a mostani időben az igazságát, az ő jogrendszerét abban mutatja meg, hogy igazzá teszi, úgy igazzá, ahogyan ő igaz, azt, aki Jézusban hisz, és én ennyit tettem, hittem Jézusban. Elfogadtam, mint a megváltómat. Sok évvel ezelőtt. És van egy útlevelem. Nem tudom, milyen színe van. Vörös útlevél? Nem tudom, milyennek kell lennie. Kék? Mindegy. Egy top útlevél. Tudod, ha ezt felmutatod, minden ajtó kinyílik. Olyan papírom van, öregem, megmutatom, téged elvisznek. Ez ki volt? Ez Hofi volt? Hofi, igen. Olyan papírom van, megmutatom, és a menny kapui kinyílnak. Kinek van még ilyen papírja? Nektek! Nektek! Mindenkinek, aki Jézusban hisz. Ez az ő igazsága, hogy nem cselekedetekért, nem munkáért, nem a törvény cselekvése alapján, hanem ingyen kegyelemből. Ezt értitek? Hihetetlen magasság. De miért mondja azt, hogy ez egy páncél? Mert ez nem függ tőlem, öregem. Ezt fogta az Úr, rám tette. És kész, ez ott van, megkérdőjelezhetetlen. Ugye, te jöhet az ördög, és mondhatja, hogy vesztes vagy. És én mondom azt, hogy nem tudom pontosan, mit értesz rajta, ha arra gondolsz, hogy mindent elrontok, igazad van. De ha arra gondolsz, hogy esetleg ezt le tudnád pattintani rólam, akkor azt mondom, hogy te vagy a lúzer, öregem, mert ezt nem én érdemeltem ki. Ezt nem az én tetteim alapján kaptam, hanem az Úr ajándékba adta kegyelemből. És tudod ki az, aki levehetné rólam? Egyetlen egy valaki van, aki levehetné rólam. Az Úr. De hogy olvasom, ő nem akarja levenni. Ő azért tette rám, hogy rajtam legyen. Ő azt mondja, hogy ez az én páncélom. A megigazulás tudata, hogy megigazultam, hogy elvégeztetett, ez ad esélyt arra, hogy megálljak az ördög mesterkedéseivel szemben, a szellemi háborúban. Értitek? Úgyhogy az ördög összehívja a csapatait, és azt mondja, stratégiai megbeszélés! Mit csináljunk ezekkel a Biblia szólós, eredményes életes, interneten evangéliumot hirdetős, szörnyű bandával? És ott előáll egy démon a háttérből, ilyen nagyon rosszul néz ki, ilyen igazi ügyvédfeje van. És bocsánat, én szeretem az ügyvédeket, csak ilyen tudod, ez a... Na mindegy, és azt mondja, utána néztem a paragrafusokban. És van egy esélyünk. El kell érnünk, hogy ne szeressék az igazságot. És hogy ne legyenek biztosak benne, hogy megigazultak. Ez eltöri a csontjaikat. És összecsuklanak, mint egy baba. El kell törni a csontjaikat. Az igazság szeretet. Ki? Megigazulás. Ki? És aztán bohóckodhatnak. Tudod, kis kocsonya ott vergődik. Na, mi van? Isteni fegyverzet. Úgyhogy, fiúk, lányok, mai előadás után összeszedjük a fegyvereket. Igazság szeretetet és megigazolás páncélját mindenki beleteszi a nagy zsákba, és én elviszem. Mehet? Miért nem? Hát nem kell az neked. Te ennél felvilágosultabb vagy. Megvan neked a saját igazságod. Van neked saját véleményed? Csak van saját véleményed. Állj már a sarkadra. Van saját véleményed?
Sajnos.
Te egy ilyen kis alázatos vagy? Igen? Igazság szeretet meg? Tudod, erődítmények Isten ismeretével szemben. Nem tudom, hogy a te életedben ezt a két fegyvert hogyan próbálta megfúrni az ördög? Milyen erődítményt épített ezzel a kettővel szembe? De ez a felsorolás ezzel kezdte. Úgyhogy itt fogjuk folytatni. Jó ez? Hol vagyunk? Mit csináljak? Filippihez lapozzak?
Igen, ön is meg a lelki fegyverzet, és ott a 6-19.
6-19. Már az efézusi levelet se találom meg. És értem is, hogy adassék nekem az ige, hogy szólásra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát. Erre gondolsz? Amen. Ez kérdés, vagy? Itt ez egy felszólítás a legvégén, mert az utolsó fegyver az imádság és a könyörgés. És itt Pál belefűzi saját magát, hogy az egyik legfontosabb dolog, amiért imádkozni kell, az az, hogy Isten igazságának a tanítása ne akadályoztasson. Mert ha a tanítás megszűnik, akkor olyanok leszünk mindannyian, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mindannyian saját magunk kell, hogy rájöjjünk erre a mély igazságra. Amely, hadd mondjam azt, hogy nem egyszerű. Ugye mondtam, hogy a Biblia nem paragrafusokról paragrafusokra, mint valamiféle szöveggyűjtemény íródott, hanem itt egy kicsi, ott egy kicsi. Úgyhogy Pál ezt mondja, hogy éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szólásra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követője vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Ha megszűnik az igazság tanítása, ha megszűnik az evangélium hirdetése úgy, ahogyan azt kell, akkor mindannyian nélkülözésben élünk, akkor mindannyian hiányt szenvedünk. És csak egy gondolat, és nagyon-nagyon köszönöm a kérdést, ha még lesz egy repszerűség, akkor kitérhetünk rá mélyebben, de szerintem a mai alkalomhoz már csak ez a gondolat kapcsolódik, hogy az igazság prédikálása megszűnhet társadalmilag, és az nagy probléma, de megszűnhet egyénileg a te életedben, az én életemben, És ez az, ami a nagyobb veszély, hogy én vagyok az, aki már csak nem hallom az üzenetet. Hogy az igazság bár elhangzik, és prédikálják azt úgy, ahogy van, de én már nem hallom. Nem vagyok ott, valahogy betapasztódik a fülem, és én csendben maradok. Úgy értem, prédikálás nélkül, az igazság újbóli és újbóli tanulása és tanítása nélkül. És ez talán az, amit intésként magamnak mondani akarok, hogy Sanyi, maradj azon a helyen, ahol hallod Pált, ahogy prédikál, ahol hallod, hogy emberek kinyitják a könyvet, és olvassák, és tanítják, és magyarázzák. És aztán, mint a bérabeliek, hazamenjek, és olvassam, hogy tényleg úgy van-e megírva, ahogy tanították. És aztán menjek imában Istenhez, és ő megmutassa nekem színről színre, mélyen, hogy ez mit jelent az én életemben. De hogy nehogy megtörténjen, hogy kikapcsolom a mennyei rádiót, hogy becsukom a könyvet, és csend lesz. Mert a csendben, figyeljetek, a csendben az ördög beszél. A csendben az én koncepcióim, az én beteg elképzeléseim visszhangoznak. És higgyétek el, van jobb vezető, van jobb tanácsadó. Rendben? Ámen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy tarts meg minket. Kérünk, Jézus, tarts meg minket. Nagyon őszintén mondjuk, hogy nincs rá erőnk. Ez olyan kevés, olyan keveset kérsz. Arra számítottunk, hogy hegyeket kell elhordanunk, közben csak figyelnünk kell rád. De még ezt sem tudjuk megtenni. Még erre sem vagyunk képesek, ha csak te meg nem tartasz minket. Úgy értem, kérünk, Istenünk, tarts meg minket a Biblia mellett, a tanítás mellett, az imádkozás mellett. Tarts meg minket abban, hogy ezeket a fegyvereket felvesszük, hogy hordozzuk őket, hogy szeretjük az igazságot, hogy emlékszünk a megigazulásra, hogy ez az életünk alapja, hogy ez a koordináta rendszerünk, hogy az igazság velünk van és értünk van, hogy szerethetjük, hogy meg vagyunk igazulva, hogy soha nem veszíthetjük el azt, ami már a miénk. Add ezt nekünk. És hogyha úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy nézed ezt a videót, hogy még soha nem kötöttél békét a mindenhatóval, kérlek, tedd meg most, kösd békét a mindenhatóval. Egy nagy szerető kéz nyúl feléd ebben a pillanatban is, és azt mondja, hogy fogadj el. Jézus Krisztus Isten 2000 éve itt volt a földön, és megfizetett helyetted. Kifizette helyetted, a törvényt betöltötte, egyetlen áldozattal, egyszer s mindenkorra tökéletessé tette a megszentelteket. És az a megszentelt, aki hisz Jézus Krisztusban, ennyi az egész, higgy benne, fogadd el az ő áldozatát a saját életedre érvényesnek, valóságosnak. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Elfogadlak. Adj nekem örök életet, bocsásd meg a bűneimet, mert sok van, és igazíts meg engem úgy, ahogyan te igaz vagy, ajándékból. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Van esetleg még kérdés? 5 perc? 1-2 kérdés? Vagy hozzászólás? Egy kérdés. Wow, nagyon jó kérdés. A megbocsájtás a kérdés. Hányan vagytok jók a megbocsájtásban? Hányan vagytok megbocsájtás élsportolók? Egyszer. Péter kérdezte ezt Jézustól, és nagyon szellemi akart lenni. Azt mondja, hányszor bocsássunk meg egy embernek, akár 7-szer is? És arra gondolt, hogy egy nap ugyanazért a bűnért. Tehát mondjuk azt, hogy... Igen. De akár... Ugye, na, és Jézus azt mondta, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Ami egy képes beszéd, de a végtelennek. Tehát ez nem 490 nem jelent, hanem végtelen. Tehát a kérdés jó, hányszor bocsássunk meg valakinek ugyanazért a bűnért, és Jézus azt mondja, hogy ahányszor csak kell. Nagyon magas a színvonal, ugye? Egy jó kérdés, hogy mit jelent megbocsájtani, ugye? A megbocsátás, sziasztok! A megbocsátás az, hogy benne van a nem róvom föl neki, tehát úgy döntök, hogy nem írom a számlájára, nem róvom föl neki azt, amit tett. Többnyire ez a döntés minden egyes alkalommal meg kell, hogy ismétlődjön, amikor eszembe jut a vétsége. Mikor szokott az eszembe jutni a vétsége valakinek? Hát amikor a következményével, vagy magával az emberrel találkozom. Tehát mondjuk azt, hogy valaki meglopott engem 2 millió forinttal, és én jelenleg nem tudom kifizetni a villanyszámlámat. És zsíros kenyeret eszek már fél éve. Minden alkalommal, amikor kenem a zsíros kenyeremet, akkor eszembe jut, hogy ez a 2 milla nagyon hiányzik most. Oké, harapom a zsíros kenyeremet, most már 6. hónapja, és minden nyelésnél eszembe jut, hogy ez a 2 milla nagyon hiányzik. A megbocsájtás hogyan működik? Hát úgy, hogy 6 hónappal ezelőtt azt mondtam, hogy nem haragszom, de azóta már gyomorfekélyen van a gyűlölettől, és ha azt az embert meglátnám, megfojtanám. De nem erről szól a megbocsátás, hanem arról szól, hogy attitűdként, hozzáállásként úgy döntök 70-szer-7-szer, hogy nem róvom föl neki. És ahogy ezt a döntést 70-szer-7-szer meghozom, a felejtés elkezd nőni. Tehát ugye az van, hogy ennek a dolognak a súlya csökken a lelkemben, mert hogy megbocsájtok neki. És ahogy csökken a súlya, az élet megy tovább, az élet élhető. Rájövök, hogy Isten tud nekem 100-szor többet adni annál, mint amit elvesztettem, sőt, valójában én is tolvaj vagyok, én is elvettem másokét, nem 2 milliót, hanem 20 milliót, és hálás vagyok, hogy engem nem vernek most vasra, és ez a gondolkodásmód, amely megbocsájtást ad és megbocsájtást fogad el, elfelejti a terhet. És már 2 hónap után eszembe se jut, hogy valaki lóg nekem 2 millióval. Mert megbocsájtottam, elengedtem neki. Hányszor? A döntés lehet, hogy 2484-szer kellett meghozni, mert annyi falat zsíros kenyér ment le 2 hónap alatt a torkomon. Ez egy elég pontos válasz, igaz?
Hogy az Istenről beszél.
És tök jó, hogy az Istenről beszél. Így van. Mert ugye... És ezt mondja Péter, és mennyire igaz, hogy az isteni megbocsátás ilyen. Mondjuk az egy kicsit még erősebb, ugye nálunk is igazából az alapépítő elem az a Krisztus nem nélkülözheti. Nekem volt egy kabátom, vajon hova tettem? Oda, igen. Köszönöm szépen. Tehát, hogy a Jézus Krisztus váltságdíja egy nagyon komoly tényező ebben. Beszélhetek erről? Akkor még egy fél percet. A következőt képzeljétek el. Amikor én úgy döntöttem, hogy megbocsájtok, akkor annak volt egy ára. Mégpedig a szeretett fiam élete. Úgyhogy az én döntésem a megbocsájtásról nem egy olcsó döntés, hanem egy olyan, ami a fiam életébe került. Ez nem egy fél megbocsájtás, ez egy teljes megbocsájtás. Ugye a fiam azért halt meg, hogy ez a teher megszűnjön. És akárhányszor ránézek a fiamra, ez az áldozat olyan nagy, és olyan teljes integritással lett meghozva, hogy a fényében a bűnök súlya semmivé lesz. Egyszerűen nem létezik már. Teljesen ki lett fizetve. És a legvérlázítóbb, a legfelháborítóbb gondolat ennek a megváltásnak a fényében az, hogy valaki mégiscsak nehezteljen bűn miatt. Mert az viszont azt mondja, hogy lábbal tapodja az én fiam vérét, amely azért öntetett ki, hogy ezért a bűnért soha többet ne legyen kárhoztatás. És hogyha valaki azt mondja, hogy de igen, mégiscsak legyen, akkor az azt mondja, hogy öregem, az, hogy te a fiadat adtad, az semmi ahhoz képest, hogy én még mindig neheztelek ezért. Nem tudom, értitek-e? Tehát a bevégzett munka és annak az iszonyatos ára, ami meg lett fizetve, egyszer s mindenkorra lerendezte ebben a rendszerben a bűnkérdést. Úgyhogy nincs már kárhoztató ítélet. Kérlek. Így van. Tehát itt több tényező van, ugye? Tehát van egy jogi tényező, ugye, ahol a jogi tényező az, hogy volt 1 milliárd adósság, és 1 milliárd be lett fizetve. Van egy igazi megelégülés. Mert emberi szívvel ezt nagyon nehéz érteni, mert emberi szívvel ugyanúgy, hogy megfojtanálok, csak tudod, olyan nagy a szeretet bennem, hogy ez így eltakarja, hogy alatta megfojtanálok. Tehát, hogy van egy teljes igazi feloldás, tehát a jog azt mondja, hogy szabad vagy, a szeretet, ahogy ránéz a jogra, és aztán a bűn emlékére teljesen elvakítja, így van, ahogy mondod, így, ez így megszűnik, és igazából a rendszer teljes. És ilyen módon a megbocsájtás kötelességünk. Wow! Félelmetes. És nem is tudjuk, hogy mik az igazi problémák az életünkben. Azt hiszem, hogy az igazi probléma az, hogy tudod, még mindig cigizek, meg nem tudom, mit csinálok, tudod. Tehát, hogy közben Isten azt mondja, hogy figyelj, ezek csak végeredmények, engem a gyökér érdekel, hogy ott belül mi kattog benned. Tudod, és tudod, mi kattog benned? Kárhoztatás kattog benned. A törvény kattog benned, egy másik, még a régi rendszer kattog benned. És ami néha így előbudjan, ami néha így, így ott van, tudod, ahogy régen még a tudat alattiból, tudod, fazekából így kibudjan valami alul, az csak annak a gyümölcse, hogy a bevégzett munka a szívünkben nem egészen bevégzett. Még egy perc, mérem az időt. Igen, tehát csak a felvétel kedvéért, ugye az egyik dolog, amit mondtál, hogy amikor elítélek valakit, aki vétkezik, nagyon könnyen gondolhatok arra, hogy olyasmit ítélek el, amit én magam is megtettem, vagy megtehettem volna. Úgyhogy a kárhoztatás rendszere, ugye ezt mondják, hogy ha egy ujjal mutogatok valakire, akkor négy másik ujj meg rám mutat vissza, ugye, ahogy a kezemet. És ez így van, tehát, hogy aki törvény által él, törvény által vész el, azt hiszem ezt karddal mondja a Biblia. De ez így van. Tehát az a rendszer, amivel másokat mérek, azzal mérem magamat is, de illetve pont fordítva van, amivel igazából magamat mérem, azzal kezdem el mérni másokat is. Azért hangzik így, szeressétek fele barátaitokat, mint önmagatokat. Mert nem tudod másképp szeretni. Ha magadat nem szabadítod föl, ha magadnak nem adsz kegyelmet, nem fogsz senkinek adni. Úgyhogy ha látok egy törvénykező embert, aki üt-vág, ahol bír, akkor egyrészt fáj, másrészt elkezdem nagyon sajnálni, mert az az ő világa, ő abban a világban él, ő ezt adja magának nap, mint nap. És a másik, amit mondtál, hogy a katolikus egyház szentségeiről, hogy beszéljünk is, hogy ez esetleg egy téma lehetne, a gyónás, Szűz Mária imádat, és így tovább. Nagyon rövid visszajelzés. Azt gondolom, hogy a katolikus egyház egy óriási ébredésen megy keresztül. Azt gondolom, hogy nagyon sok Jézus Krisztusban hívő, igazán megváltott, újjászületett ember van benne, és nagyon hálás vagyok érte. De történelmi tény, és ez egy örökség, amit hordozniuk kell ma, hogy a katolikus egyház a középkorban politikai hatalom volt, amely nem spirituális, hanem politikai és gazdasági motivációkkal alakította a saját szabályrendszerét és törvényét. Azaz az egyházi szentségek rendszere egy katonasság és hadsereg nélkül uralkodni akaró királyságnak a fegyvertára volt. Az egyházi szentségek, 7 darab van belőle, ha jól tudom, a katolikus egyház által gyakorolt az üdv elnyeréséhez nélkülözhetetlen ceremóniák, amelyeket, hogyha az egyház megvon a néptől, akkor a nép elkárhozik. Tehát például, ha nem katolikus pap temet, akkor mindegy, hogy élted az életedet, pokolra jutsz, ha nem adja fel az utolsó kenetet. Úgyhogy vagy szót fogadsz, vagy nem temetlek el, vagy nem temetem el a feleségedet, nem temetem el a gyerekedet. Fizettél tizedet? Csak azt temetek, aki fizetett tizedet. Kanosszajárásról hallottatok? A kanosszajárás arról szól, és sajnos, bocsánat, nem, történelmből nem vagyok jó. Ernő, ha Ernő itt vagy, még ments meg Ernő. Ernő elment. Oké, egy európai uralkodó, és bocsánat a felkészületlenségemért, gyakorlatilag ellent mondott a pápának, és a pápa az országban rendeletbe adta, hogy azt hiszem a misét szüntették meg. Nem, ez is egy egyházi szentség. Hogy nem... nem prédikáltak a papok misét. Okay. A mise, ugye a mise alkalmával áldoznak, és az áldozás, a kenyér megtörése és az úrvacsora vétele a misén az azon a héten elkövetett bűnökért való új áldozat. Úgyhogy azt hiszem 3 hétig bírták. 3 hét pokoltól való félelem után a nép föllázadt az uralkodó ellen, és a pápa azt mondta, hogy akkor lesz újra mise, hogyha az uralkodó mezitláb tél idején ő elé járul és bocsánatot kér. És ez a kanosszajárás. Ernőt megkérjük majd, hogy nézzen utána, mondja el nekünk színesen, képletesen, dátumokkal, nevekkel, mindennel. De a lényeg az az, hogy a hatalom gyakorlásának az eszközére egy kicsit megmásították a Bibliát, illetve tilossá tették a Biblia olvasását. Ugye tilos volt lefordítani a Bibliát nemzeti nyelvre, mert akkor elolvasták volna a parasztok, azt mondták volna, hogy ez nincs is benne. Illetve... Tehát nem csak, hogy tilos volt lefordítani, de ha esetleg latinul tudtál és olvastad a Bibliát, tilos volt értelmezni, mert a Biblia magyarázat az egyház kiváltsága volt. És gyakorlatilag szerintem ez a világ egyik leggonoszabb dolga, amit tenni lehet. De azt gondolom, hogy a mai katolikus egyház ezt már csak egy hátizsákként cipeli magával, és hát nem tudom, hogy a mostani vezetői az egyháznak milyen fényben látják ezeket a tanokat, hogy van-e egy reform ezen a téren, de amiért hálás vagyok, az az, hogy nagyon sok ponton viszont őrzik az igét, őrzik a hit általi üdvösséget, és szuper. De mint olyan, hogy tanuljunk, tanítsunk az egyházi szentségekről és azoknak a jelentőségéről, gyakorlatilag nem bibliai fogalmak, a Biblia félremagyarázásából adódnak, és mondom, hatalom gyakorlásának az eszközei voltak a középkorban. Hát, ez a zárszó. Sziasztok!